Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. Ferenc pápa Máltára készül a hétvégén. Zarándokként megyek az evangélium forrásaihoz. A Szentatya felhívása a szerdai audiencián. Állítsátok meg a háború vad kegyetlenségét. Olasz önkéntes szervezetek az ukrán gyermekek segítéséért. A pápa részvétét fejezte ki az egyiptomi Nagib bíboros halála miatt. Menj, de többé ne vétkezz. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagybőjt 5. vasárnapjára.
Ferenc pápa a szerdai audiencián. Zarándokként megyek Máltára. A szerdai általános kihallgatáson a pápa köszöntötte a máltaiakat, arra való tekintettel, hogy április 2-án és 3-án látogatást tesz a szigeten. Ez alkalom lesz arra, hogy elmenjünk az evangélium forrásaihoz, és egy olyan nemzethez, amely megnyitja kapuit a menedéket keresők előtt, fogalmazott a pápa. Málta sokak számára kikötőhely, akik Észak-Afrikából próbálnak átkelni a tengeren. Ebben az országban őrzik a pogányok apostola hajótörésének emlékét is, aki elsőként hozta el a hitet erre a szigetre. Ez a földközi tenger medencéjében található ország Ferenc pápa következő április 2-án és 3-án esedékes apostoli útjának célpontja. A zarándoklatot találkozások, imák és a migránsok köszöntése jellemzik majd. A pápa a katekézis után emlékeztetett erre.
Cari fratelli e sorelle, sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta.
Kedves testvéreim, szombaton és vasárnap Máltára látogatok. Pál apostol nyomdokaiban zarándok leszek ezen a földön, amely nagy emberséggel fogadta, miután a Rómába tartó útján hajótörés szenvedett a tengeren. Ez az apostoli út így lehetőséget nyújt arra, hogy eljussunk az evangélium hirdetésének forrásaihoz, és hogy személyesen is megismerhessünk egy évezredes és életerős keresztény közösséget, valamint hogy találkozzunk a földközi tenger és az európai kontinens déli részén található ország lakóival. Ma Málta még inkább elkötelezett amellett, hogy sok menedéket kereső testvért befogadjon.
Finora saluto a tutti voi, maltesi, buona giornata, ringrazio.
Már most szeretettel köszöntök minden máltait. Szép napot kívánok! Köszönetet mondok mindazoknak, akik keményen dolgoztak a látogatás előkészítésén, és kérek mindenkit, hogy kísérjen el imával, fogalmazott Ferenc pápa a szerdai audiencián. A pápa máltai apostoli útjának mottója, igen emberségesen bántak velünk. Az idézet az apostolok cselekedeteiből származik, Szent Pál szavaiból, aki leírja, hogyan bántak vele és a hajótörést szenvedett társaival Málta szigetén Krisztus után 60-ban, az útja során, amely Rómába vezetett. Ferenc pápa a 3. pápa, aki ellátogat Máltára. Szent II. János Pál 1990-ben és 2001-ben, 16. Benedek 2010-ben járt a szigeten. A járvány miatt már korábban elhalasztott úton a pápa a befogadás témáira fókuszál. 2 nap alatt 5 beszédet mond. Szombat délelőtt a vallettai elnöki palotában, amelyet a máltai hatóságokhoz és a diplomáciai testülethez intéz, majd a délután folyamán a Gozó szigetén található Tápinu Mária kegyhelyen szervezett ima találkozón. Vasárnap Ferenc pápa zárt körű találkozón vesz részt a máltai jezsuitákkal, majd a Rabati Szent Pál barlangban imádkozik. Délelőtt szentmisét mutat be Florianában, és elimádkozza a hívekkel az úrangyalát, délután pedig ellátogat Hálfárba, a 23. János Béke Laboratórium elnevezésű Dionysius Mintoff ferences atya által alapított önkéntes szervezet központjába, ahol a pápa mintegy 200 bevándorlóval találkozik, akik főként Afrikából érkeztek.
Ferenc pápa, állítsátok meg a háború vadkegyetlenségét. Olasz önkéntes szervezetek az ukrán és belorusz gyermekek segítéséért. A szerdai audiencia végén a pápa újból felemelte szavát az ukrajnai háború beszüntetéséért.
Saluto particolarmente affettuoso rivolgo ai bambini ucraini ospitati.
Hosszú tapssal fogadták a 6. Pál teremben jelenlévő hívek a Szentatya szívből jövő köszöntését két olasz szervezet, a Segítsük őket élni alapítvány, illetve a Puer társulat, valamint a Szentszéki ukrán nagykövetség karolta fel őket. A pápa újból elítélte a kelet-európai véres konfliktust.
E con questo saluto ai bambini anche torniamo a pensare a questa mostruosità della guerra.
Ezeket a gyerekeket köszöntve gondoljunk ismét a háború szörnyűségére, és imádkozzunk újra azért, hogy véget érjen ez a vad kegyetlenség, ami a háború, mondta a Szentatya. A nagybőti időszak végéhez közeledve tekintsünk Krisztus keresztjére, mely Isten szeretetének legmagasabb kifejeződése. Igyekezzünk mindig a szenvedők mellé állni, felkarolni az egyedül lévőket, a gyengéket, akiket erőszak sújt, és nincs ki megvédje őket, buzdította pápa. A Puer társulat célkitűzése a hátrányos helyzetű kiskorúak segítése. Tevékenységük összekapcsolódott az 1986. április 26-án bekövetkezett csernobili atomerőmű reaktorának robbanásával. Azóta gyermekek ezreit fogadták be főként a sugárfertőzött Belarusból. A Segítsük őket élni alapítványt jó akaratú emberek működtetik, akik önként vállalkoztak a csernobili nukleáris katasztrófa gyermeklakosságának támogatására. Az elmúlt napokban az alapítvány küldöttsége az ukrán határra utazott, hogy humanitárius segélyt, élelmiszert, ruhát, takarókat, cipőt és gyógyszereket vigyen a rászorulóknak. A Puer önkéntes társulat elnöke Sergio De Cicco a Vatikáni Rádiónak elmondta.
Devo dire che è stato un momento veramente emozionante anche le mamme che erano con i bambini.
Ferenc pápa köszöntése nagy meghatottságot váltott ki az ukrán gyermekekből és édesanyákból. Megkönnyezték a szavait, főleg amikor meghallották országuk nevét. Nagyon megindító pillanat volt. A társulat 30 éve foglalkozik kiskorúak, főként belorusz gyerekek segítésével. Az ukrajnai háború kitörésekor a lehető legtöbb gyermekes anyát szerették volna befogadni. Az olasz iskolák is igyekeznek beilleszteni a gyerekeket a közösségbe. Hamarosan egy 50 fős busz érkezik, gyermekes anyukák. Én személyesen elmentem Varsóba, hogy elkísérjek két édesanyát, akik nagyon kicsi gyerekekkel, minden nélkül érkeztek. Ez nagyon megdöbbentett minket, mondta a társulat elnöke.
Non deve essere soltanto un aiuto del cibo, del vestito, ma di far integrare il più possibile.
Nekik nem csak élelemre és ruházatra van szükségük, hanem integrációra, befogadásra. Éreztetni kell velük, hogy egy olyan közösségbe kerültek, ahol segíteni akarnak rajtuk, tette hozzá végül az önkéntes alapítvány elnöke.
A pápa kifejezte részvétét az egyiptomi Nagy bíboros halála miatt. Ferenc pápa kedden táviratban fejezte ki gyászát Antonios Nagyib egyiptomi bíboros halála kapcsán, aki március 28-án hétfőn 87 éves korában hunyt el. A pápa fájdalmának adott hangot, Antonius Nagyib bíboros a kopt katolikus egyház emeritus pátriárkájának halála miatt. A 250 ezer fős katolikus kopt közösség vezető alakja, Nagyib bíboros, 87 éves korában hunyt el a kairói olasz kórházban, hosszantartó betegség után. Ferenc pápa Ibrahim Isaac Szedrák, alexandriai pátriárkának címzett táviratában kifejezte közelségét az egész pátriárkai egyháznak a főpásztor elvesztése miatt. A pápa gyásztáviratában kiemelte Nagyib bíboros elkötelezettségét a fejlődés és a szociális szolgálat terén, a rászorulók és a szenvedők érdekében. Rámutatott, hogy a főpásztor tökéletes példája a jó pásztornak egyháza számára. Ferenc pápa Szűz Mária közbenjárását kérte, hogy az Úr fogadja be ezt a hűséges szolgát a mennyei Jeruzsálembe. Nagib Bíboros 1935. március 18-án született Egyiptomban. Tanulmányait a kairói Al-Mahdi szemináriumban, majd a római pápai Orbán Egyetemen végezte. 1960-ban szentelték pappá, miután diplomát szerzett teológiából és biblikumból, és más tudósokkal együtt hozzájárult az Új Szövetség új, modern arab nyelvű fordításához. 1977-ben szentelték Minnya püspökévé, 2006-ban pedig alexandriai pátriárkává választották. Az alexandriai pátriárkaként végzett 7 éves szolgálata során a kopt katolikus egyház szinódusának és az egyiptomi katolikus hierarchia közgyűlésének elnöke is volt. 16. Benedek pápa 2010-ben bíborossá kreálta, egy hónappal azután, hogy a Közel-Keletről tartott püspöki szinódus főrelátora volt. Miután 2011-ben agyvérzést kapott, 2013. januárjában nyugdíjba vonult, majd márciusban részt vett a Ferenc pápát megválasztó konklávén. Nagib Bíboros erős szószólója volt az ökumenikus párbeszédnek, különösen a kopt ortodoxokkal, akik az egyiptomi keresztények nagy többségét alkotják.
Menj, de többé ne vétkezz! Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését Nagybőt 5. vasárnapjára.
A zsidóság körében általános meggyőződés volt, hogy Isten 10 szavát, a 10 parancsolatot isteni kéz írta a 2 kőtáblára. Szent Pál is ehhez a gondolathoz kapcsolódik, amikor a korintusi hívekről így ír. Meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szívlapjaira. A folytatásban az apostol arról vall, hogy Isten tette őt alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgája legyen. Nem a betűjé, hanem a léleké, hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet. Néhány sorral később pedig megállapítja, hogy az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Az Úr lelkéből fakadó szabadság, valamint az éltető lélek és a gyilkos betű összefüggésében talán jobban megértjük azt is, hogy az evangéliumok tanúsága szerint Jézus miért írt csupán egyetlen egyszer, és akkor is csak a porba, és miért bízta örömhírét az értelmezés tágabb kereteit lehetővé és szükségszerűvé tevő emberi tanúságtételekre. A korán reggel házasság törésen ért asszony esete kapcsán a fantáziánkat különös erővel megmozgató módon, ugyanakkor meglepően élesen ütközik a törvény betűje és az isteni irgalmasság szelleme. A családi élet szentségét, a házasságot és az abban növekvő gyermekek javát védő 6. parancs a ne törj házasságot védelme mellett felsorakozó írástudók és farizeusok úgy gondolják, hogy szent kötelességük érvényt szerezni Mózes törvényének. Ugyanakkor jó alkalom kínálkozik számukra arra is, hogy Jézust törbe csalják, hogy aztán politikai vagy vallási alapon vádolhassák. Ha ugyanis a mester a megkövezés mellett foglal állást, akkor a megszálló római hatóság törvényével megy szembe, mely szerint csak nekik van joguk halálos ítéletet hozni. Ha a felmentés mellett szól, akkor pedig a főpapok előtt vádolhatták volna a mózesi törvény megsértésével. Jézus válasza a hegeli filozófia kulcsfogalmát idézi az eszünkbe. Ez az Aufheben ige, aminek 3 jelentése is van. Megszüntetni, megőrizni és felemelni. Hegel az egyszerű érzékelő tapasztalástól kezdve a megszüntetve megőrződő és mindig egy magasabb szintre felemelkedő lét hallatlan részletességgel kifejtett dinamizmusába helyezi el az ember, a társadalom, a történelem, a művészet, a vallás és a filozófia közegében kibontakozó abszolút szellem és a világ kapcsolatának dialektikáját. Hegel kétségtelenül impozáns és inspiráló rendszerének helytállóságáról máig megoszlanak a filozófusok véleményei. A Hegelt is inspiráló keresztény misztériumban felragyogó jézusi tanítás zsenialitása azonban itt és most, a szemünk előtt bontakozik ki. Jézus is megőrizve szünteti meg és emeli fel az isteni irgalmasság magasságába az általa hirdetett és benne megvalósuló szeretet törvényét. Hogyan? Úgy, hogy egyrészt megőrzi a mózesi törvényt, hiszen nem azért jött, hogy eltörölje azt, vagy hogy elvesszen belőle akár egy jóta vagy egy veszőcske, hanem hogy az egész beteljesedjen. Másrészt azonban megszünteti, vagy legalábbis felfüggeszti a továbbra is érvényes törvény bűnös emberek általi végrehajthatóságát. Az vesse rá az első követ, aki bűn nélküli köztetek. A vénekkel elkezdődő eloldalgás, a megaláztatás révén végbe menő lassú lelki felemelkedés folyamatának kezdete. Minél jobban belátja ugyanis valaki, hogy maga is rászorul Isten irgalmára, annál kevésbé érez késztetést arra, hogy az igazság bajnokaként pálcát törjön fele barátja gyarlósága fölött. Jézus nem mentegetni akar így egyetlen bűnt sem. Épp ellenkezőleg. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem mások bűneinek feltárásában vagy megtorlásában serénykedjünk, hanem a magunk házatáján söprögessünk. A megőrzött, de végrehajthatóságában egyelőre felfüggesztett mózesi törvényt az Úr végül az ítélet kimondására és végrehajtására egyedül illetékes Isten hatáskörébe emeli. Ennek az illetékességnek persze részese maga a bűntelen Jézus is, akinek irgalmassága az én sem ítéllek el kijelentésben fejeződik ki. A szabadságot a szabadosságtól megkülönböztető igazsága pedig a menj, de többé ne vétkezzél felszólításban testesül meg. A kőtáblákra vésett törvény életrendjét védő tiltásai ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, és az Isten lelkével a szív lapjaira írt szeretet törvényének késztetései egy az ártó cselekvés tiltásától, az egyén és a közösség javát szolgáló magatartásra való felszólítás skáláján helyezkednek el. Onnan indulva, hogy ne tégy rosszat, majd ne gondolj rosszat, egészen addig, hogy gondolj jót, végül a tegyél jót még ellenségeiddel is parancsáig. Szent Ágoston etikájának alapelve a szeress és tégy, amit akarsz. Ezzel ma talán mindenki egyetértene relativista módon egymásnak homlok egyenest ellenkező életviteli felfogások lehetőségét értve alatta. Az igazi szabadság azonban nem az önpusztítás vagy a másik gátlástalan elpusztítására, kihasználására szolgáló szabadság, hanem az önátadásban és az önfeláldozásban megvalósuló evangéliumi identitás, kreatív hűséggel megélt szabadsága. Ebben az Isten hiányosságait megszüntetve őrzi meg a szemét, és felemeli szeretetének örök ölelésébe. Erre az útra hív minket is Jézus, ezzel a minnyájunkat felemelő feloldozással és megkötéssel, hogy menj, de többé ne vétkezzél.
Menj, de többé ne vétkezz. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagybőjt 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.